Rádióegyetem. Politikai esztétika. A barokk korszaka. Radnóti Sándor előadása.
Visszakalandozunk az időbe, a barokkhoz. A barokk ugyanis az egyik olyan korszak, ahol egyrészt mert a legjobban kikutatottak egyike, legismertebbek egyik, ahol a legvilágosabban láthatjuk azt, amiről sok szó volt különösen a kurzusnak az elején, hogy a premodern korszakban, tehát amikor még a művészet autonómiája nem állított egy olyan nagyon komoly kérdést a művészet politikai funkciója elé, mint azt a 19. századtól kezdve állandóan teszi, amely tulajdonképpen újabb és újabb magyarázatokat és interpretációkat kíván. Tulajdonképpen ezzel töltöttük ezt a fél évet, hogy ilyen interpretációk lehetőségeit néztük meg, hanem egy olyan korszakról van szó, amikor tulajdonképpen a művészet autonómiája, illetve heteronómiája még nem válik külön, nem válik értelmezhetővé, mert az, ami a művészet autonómiájához vezetett a 18. századtól kezdve, az egyre erősebb defunkcionalizálása a művészeteknek. Tehát az, hogy egyre inkább vonatkoztattak el, vagy szüntették meg a közvetlen funkcióját, vagy ennek a tudatát, a művészet közvetlen funkciójának a tudatát, lett légyen az vallási, életvezetési, tehát jámborsági, vagy politikai, nos ezeket a funkcióktól elvonatkoztattak, és így alakult ki tulajdonképpen a művészetnek a modern fogalma. A művészet modern fogalma erősen defunkcionalizáló fogalom, amelyet aztán újra refunkcionalizálni kellett. Ezek a modern problémák, amik a politikai esztétikával kapcsolatba kerülnek. De most szeretnék azért mutatni egy olyan korszakot, amikor mindezek a problémák még nem jelentkeznek, mert eleve és nyilvánvalóan adott, amit a modern világban bizonyos gyanúperrel kísérünk, eleve is nyilvánvalóan adott a művészet megrendelt jellege, hogy megrendelésre születik. Ugye, ha ma azt mondjuk valamiről, hogy megrendelésre születik, akkor kevés kivételtől eltekintve ez valami dehonestáló dolog. Nyilvánvalóan nagy köztéri emlékművek megrendelésre születnek, és akkor ott nem fogjuk ezt mint valami becsmérlő szót mondani, de megrendelésre írt versek, azok végül is azt idézik emlékezetünkbe, amikor Sztálint magyar költők sora nevezte apjának, vagy megrendelésre készült festmények, azokat a politikai propagandaműveket idézik elénk, amit például akkor is lehet látni, ha valaki felkeresi, talán még nyitva van a Néprajzi Múzeumban az a kis emlékkamara kiállítás, amely felidézte azt, hogy Rákosi Mátyás 60. születésnapjára 1954-ben talán az ország minden részéből özönlött a ajándék, ezek műalkotások, művészi alkotások is voltak, és ezek lényegében az akkori kúria, később nemzeti galéria, ma pedig népművészeti múzeumnak a minden termét betöltötték, ahogy erről már egy korábbi órán beszéltem. Nos, ez a megrendelésnek ez a modern értelme, amely legalábbis gyanús, amely legalábbis problematikus, ez egyszerűen adottság volt a barokk korszakában, és az, hogy valaki udvari művész volt, mert ez volt a barokk művészetnek az egyik legfontosabb formája, hogy valaki udvari művész volt, ez semmiképpen nem jelentett valami becsmérlő dolgot, sőt éppen azt jelentette, hogy a szabadság nagyon megnövekedett más művészek szociológiai státuszához képest, hiszen a művészek gyakran céhekbe verődve, mint iparosok működtek, és az, hogy az udvar magához vonzott és individuális módon, tehát tehetsége révén vonzott magához egyes művészeket, ez az utóbbi évtizedekben felkeltette a művészettörténészek érdeklődését, és bebizonyították, hogy ez egy nagy előrelépés, egy nagy fejlődés volt a művészetek megítélésének a tárgyában. És valóban azok a művész anekdóták, amelyek a reneszánszban és a barokkban eléggé elterjedtek, amelyek például arról mesélnek, hogy a pápa három bíborost is állva hagy, de ragaszkodik hozzá, hogy Michelangelo leüljön. Hogy ötödik Károly, amikor Tiziano kiejti kezéből az ecsetet, akkor lehajol, hogy fölvegye ezt az ecsetet. És hasonló történetek, ezek tulajdonképpen egyrészt mutatják a művész státuszának, hogy pontosabb legyek, egyes művészek státuszának a hihetetlen emelkedését, a másik oldalon pedig ennek a tudatát, ugye, hogy azért ezek nagyon kivételes dolgok. Ugye az, ha X felemeli Y lejtett valamiét, ez nem szokott megmaradni az emlékezetbe, de hogy egy király egy festőnek az ecsetét felemeli, az már olyas valami, ami arra érdemes szemmel láthatólag, hogy évszázadokig megőrződjék az emlékezetbe, ugyanúgy, ahogy az is, ha a egyház fejedelmei állva maradnak, miközben egy árva művész leülhet, mert a legfőbb egyház fejedelem a pápa így rendelkezik. Tehát ez nagyon nagy emelkedést jelent, de ez a nagy emelkedésnek a kivételessége meg teljes mértékben ott benne van a tudatban. Emlékezzenek vissza, hogy van Velázqueznek egy képe, talán a leghíresebb képe, a madridi Prádóban látható, és az a címe, hogy Las Meninas, az udvarhölgyek. És ez a kép egy hatalmas vászon, amely egy kicsi infánsnőt, egy kis királyi hercegnőt ábrázol a udvarhölgyei között. A tükörben hátul erről nagyon sok, ugye Foucault írt erről a Les mots et les choses, a Szavak és a dolgok című híres könyve, amikor meg akarja mutatni a barokk új világát, akkor ezzel a Las Meninas kép elemzésével indul útjára, ezt a Velázquez képet. Nagyon híres és nagyszerű kép. Sokat elemzik például a tükörben feltűnő királyi párt. És a kép bal oldalát egy hatalmas vászon, hátulról egy hatalmas vászon tölti ki, tehát a vászonon egy vászon is látható, nyilvánvalóan ugyanaz a vászon, amelyen ez a kép készül, ugye ez a mű a műbennek egy nagyon érdekes változata, és e vászon mögött áll a festő, Diego Velázquez, aki festi ezt a képet. A Las Meninas című kép azt ábrázolja, hogy Velázquez festi a Las Meninas című képet, ugye? Tehát ebben az értelemben is ez egy nagyon érdekes mű, és nagyon sok más értelemben is. Picasso például több száz variációját készítette élete folyamán, grafikai variációját ennek a képnek. De amire most utalni akarok, ez egy nagyon egyszerű dolog. Az, hogy a festő, akit neked csodálatos önarcképe is látható az említettek alapján ezen a képen, az egy érdemrendet visel, egy lovagi érdemrendet visel, egy lovagrendnek a tagja lett, fölvették egy lovagrendbe, megint valami olyasmi, ami a korábbi korszakok művészeire, és elsősorban festőművészeire, szobrászművészeire, tehát akik a kezükkel dolgoznak, kezükkel alkotnak, kézművesek tulajdonképpen, és a középkorban nem is igen különböztetik meg őket más kézművesektől, ácsoktól, építészektől, és így tovább. Nos, egy festő egy rendnek, egy lovagrendnek a tagjává válik, ami nagyon szokatlan, és eléggé fontos ez ahhoz, hogy Diego Velázquez ott legyen a mellén ennek a lovagrendnek a csillagja. Egy ilyen világban, amely ugye az abszolutizmusnak a világa, a király vagy a pápa, vagy más szuverének egy hosszú harcban, tulajdonképpen a középkornak egy nagyon jelentős része ezzel a harccal ment el, megszereztek egy főhatalmat, vagy teljhatalmat. Gondoljanak arra, hogy a középkor állandóan, és a kora újkor is állandóan, attól volt hangos, hogy a különböző nagy földbirtokok urai, azok önállósulni akartak, el akartak szakadni a királyi főhatalomtól, és tulajdonképpen Európa szerencsésebb része az lett, amelyben ez nem sikerült nekik, ahol sikerült egy erős és centralizált hatalmat létrehozni, és Európa szerencsétlenebb vagy kevésbé szerencsés része az lett, ahol ez nem sikerült ilyen biztosan, ahol csákmáték generációkon keresztül lényegében önállóan működhettek, mint Magyarországon a felvidéken, akik ugye a Hunyadi előtt azok a főurak, akiket ismerünk, ha máshonnan nem, történelmi drámákból és hőskölteményekből, ezek mind ilyen elszakadni, a centripetális erő segítségével kiszakadni akartak a centrum uralkodásából, vagy vezetéséből, és a centrum pedig össze akarta fogni őket. Ez a harc, ez tulajdonképpen a nagy abszolutista államok létrejöttével ért véget, illetve ahol véget ért, ahol sikerült a főhatalmat biztosítani, és ez a fejlődésnek egy hatalmas záloga volt. Ez történt Franciaországban, ahol ugye először Richelieu, 13. Lajos, a gyenge és fiatal 13. Lajos és az erős minisztere Richelieu segítségével indultak el ezen az úton, aztán 14. Lajos, aki hamarosan függetlenítette magát egy másik bíborostól, Mazarin-től, aki épp úgy uralkodni akart rajta, ahogy elődjén Richelieu, és létrehozta azt a nagyon erős centrális államot, amelynek érdekes módon az is jellegzetessége volt, hogy tulajdonképpen a kormányhatalmat polgárok és nem arisztokraták viselték. Az arisztokraták ezzel szemben azzal lettek kárpótolva, hogy belettek vonva az udvari életbe. Létrejött az udvar élete, amely nagyon formalizált volt, nagyon ritualizált volt, nem fordulhatott elő, illetve ha előfordult, mint Saint-Simon herceg memoáriaiban olvassuk, hogy a kétségkívül hatalmas, valóságos hatalmat a kezébe tartó pénzügyminiszter Colbert felesége előbül le, mint egy hercegnő, akkor ezen 14. Lajos kiakad és kegyvesztetté válik Colbert felesége, és hónapokig nem léphet be az udvarba. Tehát egy nagyon érdekes egyensúly alakul ki, ott van az udvarvilága, amelyben semmilyen hatalma nincs az arisztokráciának. Ezt az arisztokráciát nagy erővel magához vonza a király, ez részben hatalmi úton vonza magához, részben pedig, és itt következik a kultúrának egy jelentős szerepe, részben a szórakozással, azzal, hogy egy fantasztikus kulturális élmények tömegét kínálja. Ennek az arisztokráciának ott létrejön az intrikáknak, a bonyolult szövetségeknek és ellenszövetségeknek a felhőjátéka tulajdonképpen, amelynek a valóságos, az állam valóságos működéséhez nagyon kevés köze van. Az állam valóságos működését a polgárminiszterek működtetik, és ott van a város, Párizs, ugye van az udvar és a város, la cour et la vie, ugye ez nagyon fontos ez a kettősség, az udvar az egyik oldalon, és a város, amely állandóan lázadozik, amely állandóan harcol az udvar ellen, harcol a napkirály egyeduralma ellen, de ahol mégis kialakul egy egyensúly, és kialakul egy olyan béke, egy olyan hosszú évtizedekig tartó béke, amelyet a korszak emberei az augusztuszi békéhez hasonlítanak, és nem véletlenül 14. Lajost Augustushoz, ugye az első Cézárhoz hasonlítják. Kialakul valami olyan fajta személyi kultusz, amely tényleg párját ritkítja a keresztény Európában. Azért beszélek itt keresztény Európában, mert ahol Isten királyok vannak korábbi korszakokban, ott a kultusz a szónak a szoros értelmében istenként tisztelem az egyiptomi fáraót, vagy istenként tisztelek egy törzsfőnököt, de a keresztény Európában valóban párját ritkítja az a kultusz, amit 14. Lajos körül űznek. Ugye napkirálynak nevezik, és különböző analógiákat hoznak a mitológiából és a történelemből, hogy megvilágítsák az ő centrális szerepét. Maga a nap, ugye a nap, mint centrális szerep is ilyen, de a napisten, Apolló, tehát az új Apolló volna a király, ha a görög mitológiát nézzük, de azt, ha a történelmet nézzük, akkor az augusztuszi béke újra megteremtője, tehát az új Augustus. Ugye itt azt is világosan látni kell, hogy az, ahogy minden nép előbb-utóbb, mi magyarok a 19. században megteremtjük magunk eredet mítoszát, ez történt meg a franciákkal már a 17. században, amikor közvetlenül a latinoktól eredeztették magukat, és tehát Rómával teremtettek analógiát, ahogy ennek megfelelően létrejött az a fajta klasszika, amelynek a középpontjában irodalmilag Vergilius énei szel, ugye a nagy latin alapítás történet, amely most immár átvitellel a francia alapítás történetnek is részévé válik, és így tovább. De vannak más analógiák is, és ezek közül az egyik legfontosabb Nagy Sándor, ugye? 14. Lajos nem csak Apolló, nem csak Augustus, nem csak a nap maga, hanem egyben Nagy Sándor is. Ebbe a játékba tulajdonképpen az udvari életnek ebbe a játékába, amely nem ismeri tulajdonképpen a határát a hízelgésnek, ebbe a király belemegy, föltehetően politikai megfontolásokból, fantasztikus nagy uralkodó volt. De ebbe az is beleillik, hogy nem egyszer, mi fiatal korában, ahol szép és délceg ember volt, maga játsza el színjátékokban, balettekben Apolló szerepét. Tehát ezt az azonosulást, ez nem egy patológiás azonosulás, itt mindig lehet tudni, hogy játékról van szó, mindig lehet tudni, hogy ő nem Apolló, hanem Apollót testesíti meg, Apollót személyesíti meg. Ebbe állandóan hajlandó részt venni, és maga is táplálja, és jutalmazza a személyi kultusznak azt a világát, amelyben él. És hasonlót lehet elmondani, hogy a 11. Lajos a legnagyobb példa sokokból. Egyrészt fantasztikus személyes tehetsége okából sikerült ezt a békét nagyon hosszú ideig megtartani, másrészt pedig hát a biológiai szerencséje is közrejátszott, hihetetlen hosszú életet élt meg. Tehát nem is az első generációs leszármazotta követte a trónon, nem is a második, hanem a dédunokája lett. A halála után a dédunokája lett a következő Lajos 15. Ugye? Hihetetlen hosszú életet élt, mindenki túlélt, és ez a biológiai szerencse is hozzájárult ahhoz, hogy itt megteremtődjék a nagy példája a barokk politikai művészetnek. De mielőtt ennek néhány példáját megmutatnám, vagy néhány példájára utalnék, egy másik pontjára is szeretnék rámutatni Európának ebben a korban, Párizs mellett, a másik nagyváros, jelentős városa a kornak Róma. Róma, ahol ugye szintén egy szuverén uralkodik, akinek azonban egy különleges státusza van, mert egyrészt egy országnak a feje, tehát egy politikai vezetője egy országnak, ez a Nagy Róma, ugye ez alatt értendő Közép-Olaszországnak egy hatalmas területe, ugye ez nem a mai Vatikán, ami a 19. században alakult ki különböző nagyon is beszorított konkordátum, a pápát beszorító konkordátumokkal, nem, itt lényegében Itáliának egy hatalmas része, a csizma középső része, az maga a pápai állam. Tehát ennek a pápai államnak a vezetője a pápa. De másodszor, ugye ez még komplikáltabbá teszi a politikai státuszát, nem csak politikai vezető, hanem spirituális vezetője az egész kereszténységnek. Egész Európának is mindenüvé, ahol a kereszténység elér, ő a spirituális vezető. Nagyon kevés az a szuverén, aki összeütközik ezzel a hatalommal, ugye hát ilyen evidensen 8. Henrik Angliája korábban, jóval korábban, amely rákényszeríti Angliát, vagy 8. Henriket, hogy egy államvallást hozzon létre, amelynek maga a király lesz a vezetője, ugye a Defendor Fidei, a hit védelmezője, és ez az anglikán vallás egy korai változat a reformációnak. De a legtöbb ország egész Európában katolikus ország, így például a francia királynak a epiteton ornansa dicsérő jelzője az, hogy a legkeresztényibb király, és a spanyol királynak pedig, hogy a katolikus király, ugye? Ott van természetesen a reformáció, Európát forrásban tartja ez a hatalmas mozgalom, és nem utolsó sorban az ellenreformáció, mert nem szabad elfelejteni, hogy az ellenreformáció, tehát a katolicizmus feléledése a reformáció hatására, az egy épp olyan erős szellemi mozgalom volt, amely létrehozta például a jezsuita rendet, amely egy egészen modern és a régi szerzetrendekkel korántsem analóg új, nagyon modern rend volt, és létrehoz hatalmas irodalmi teljesítményeket. Hát Pázmány Pétert, a magyar nyelv, magyar irodalmi nyelv egyik fantasztikus megteremtője. Tehát nem szabad azt gondolnunk, hogy a reformáció teremti meg egyedül a nemzeti nyelveket. Épp úgy a ráválaszoló ellenreformáció. Károli Gáspár épp úgy, mint Pázmány Péter Magyarországon. Van még egy harmadik is, ami szintén nagyon figyelemreméltó a pápai világban. És ugye itt nagy, igen nagy hatalomról van szó. A 18. században már jóval gyengébb a pápai hatalom, és egyre csökken a politikai ereje. De a 17. században, a barokk fénykorában ez a kettősség mellé, tehát az, hogy egy nagy államnak a politikai vezetője és az egész kereszténységnek a spirituális vezetője, és a spirituális alatt azért ez vastagon gazdasági dolgokat is jelent, hiszen Róma gazdagságának jelentős része az adókból, az egyházi adókból származik, amit beszed egész Európában. Van egy harmadik is, ugyanis a páp, az a, ugye a abszolutizmusnak az egyik legnagyobb problémája mindenütt a világon az öröklésnek a kérdése. Tehát, hogy ha van egy szuverén, akit elismer mindenki, akivel szemben nem merülnek fel kételyek, akkor egy szörnyű veszedelem, hogy meghal, és akkor mi történik. Ez egy örök problémája az egész középkoron keresztül. Ugye ezért alakul ki az a nagyon erős dogma a király két teste, hogy van, ami egyébként ma is él. Ugye a királynak van egy biológiai teste, amely meghalhat, de maga a metafizikai test az azonnal tovább él. Tehát akkor, amikor, ha valaki látta például erről a dadogó királyról szóló filmet, az, ami szép film volt nem olyan régen, a király beszéde, ugye ez volt a címe. Most ott látták, hogy meghalt ugye ez már 20. század, meghal a király, és fölötte valaki azt mondja, meghalt a király, éljen a király. Ugye ez egy híres mondás, nagyon sok más helyen is hallhatják, vagy olvashatják. Meghalt a király, éljen a király, ez fejezi ki a király két testét. A biológiai test meghal, de azonnal jelen van az utód, akiben folytatódik, meghalt a király, éljen a király. A királyság egy pillanatra sem szünetelhet. De gyakorlatilag persze szünetel, hiszen az, hogy ki az örökös, ez egy hatalmas vita. Erről szól a Hamlet is bizonyos értelemben, hogy a fiú az örökös, vagy pedig testvéröccs, ugye? A megbett örökösödési problémái is tele vannak ezekkel a kérdésekkel. Primogenitúra, elsőszülöttség, lehet-e leányágon, ugye? Ez volt a Habsburg irodalomnak egy nagy problémája. És ezek évszázados küzdelmek, amíg ezek letisztulnak. De letisztulnak. De nem, mi van a római egyház fejével, a római állam fejével, akinek per definíció nem lehet szülöttje, nem lehet fia, vagy nem lévén, hogy hát legalábbis nem házasodhat, a pap nem házasodhat, cölibátusra van ítélve. Ekkor következik a harmadik, a barokk pápák harmadik funkciója vagy eleme, hogy a barokk pápa nem csak az államfeje, nem csak a spirituális feje a kereszténységnek, hanem a családja feje is, és azok a nepóték, ahogy az olaszok mondják, tehát azok az unokaöccsök, akiknek olyan rendkívüli hatalma van a 16. és 17. században, a király, a pápa unokaöccsei, akik gyakran az állam miniszterei, bíborosok, ezek mind arra szolgálnak, azt próbálják, hogy a család, ezek nagy, Itália nagy arisztokrata családjai gyakran, hogy ezek a családok jöhetnek Velencéből, jöhetnek Firenzéből, jöhetnek Rómából, hogy ezek a nagy családok megmaradjanak, és a következő pápa is ebből a családból kerüljön ki. Ezek általában nem sikerül. Ugye ez tulajdonképpen egy érdekes választó fejedelemség. Ugye itt választják, ugye ebből a tekintetben hasonlít Lengyelországra. A Lengyelország katasztrófáját mindig az okozta, hogy mindig egy király halála után Szobieszki János meghal, a nemesek összeülnek és választanak egy új királyt. Tehát mindig újra választanak, nincs öröklődés. Itt sincs öröklődést, hanem tulajdonképpen le lehet írni a történetet úgy, mint a hatalmas nagy családok, oligarchikus családoknak a küzdelme egymással. És ennek, és ide akarok kiukadni, mert ez vezet a politikától, vagy a történelemtől át a politikai művészetbe, ennek egy nagyon erős művészi kifejeződése a pápák síremléke. Tehát a pápák az, hogy Michelangelo egész életében dolgozott a pápák síremlékén, hogy Bernini, a nagy barokk szobrász, számos pápa síremlékét készítette el, hogy a pápák életükben megrendelik a saját síremléküket, és egy fontos kérdés számukra az, hogy ezen milyen módon ábrázoltatnak. Ugye itt a politikai reprezentáció jelenik meg a pátosznak azon a nyelvén, amelyre a szobrászat képes, és a barokk szobrászat nagyon is képes ezt a pátosz nyelvet kifejteni. És ha körülmennek a Szentpéter bazilikába, akkor ott láthatnak számos pápa síremléket, és megismerhetik azokat a pátosz formulákat, amelyeket ezek a síremlékek kifejeznek. De nem csak a síremlékek, hanem a reprezentációnak más formái is, templomépítés. Ugye a reneszánsztól a barokkig egy örök projekt, egy örök program a Szent Péter katedrálisnak a újra és újra építése, átépítése. Megint csak Bernini a középponti figura, Bernini, aki a kor legnagyobb szobrásza és egyik legnagyobb építész. Azért mondom egyik, mert Borromini személyében van egy másik hatalmas és nagy építésze a korszaknak. Szobrászatban talán egyeduralkodó, ilyen nagy mester nincs a korszakban. A mai Róma tele van Bernini építészetével és Bernini szobrászatával. A Szent Péter előtt ott van a híres kolonád, ugye ez a fantasztikus, hatalmas oszlopsor, ami egy ilyen átölelő mozdulatot. Ugye maga a mozdulat, az a gesztus, amit ez a hatalmas oszlopsor kifejez, azt mondja a zarándoknak, azt mondja bárkinek, aki Rómába megérkezik, és máig azt mondja, hogy itt van a kereszténység főtemploma, és a kereszténység kitárt karokkal fogad téged. Ugye ez egy hatalmas, patetikus gondolat, egy politikai gondolat, amelyet átír az építészet nyelvére, ezzel a sokszorosan megismételt oszlop sorokkal, ugye itt nem csak egy oszlop sor van, hanem négy egymás mellett, ugye, mert mehetünk egy folyosón a kolonád két oldalán is, és úgy is megközelíthetjük a Szent Péter templomot. De ott vannak Róma kutyai, ott van a Piazza Navona három kutya, és közöttük a középponti, a négy folyó. Ugye? A négy folyó, amely amely arról beszél, hogy a pápai állam, a pápaság, a pápa spirituális hatalma meg fogja hódítani mind a négy folyó emberiségét. Tehát nem csak a Dunát, nem csak hanem az Amazonaszt is, a Gangeszt is és a Nílust is. Ugye? Csak a Duna fejezi ki Európát, a már meghódított világot, de ott van az a három még a térítő kereszténység előtt álló feladat, hogy a világot keresztényé tegyük. Ugye? Ez a program, ugye, ami megjelenik az egyik nagy művészetében ennek a korszaknak, mármint a program alapgondolata, hogy a világot, magát civilizáljuk. Ez a kertművészet. Ugye az, amit a Versailles udvarban, vagy más francia kertekben látjuk, látunk az úgynevezett francia kert, és ennek nagy kertépítő művésze Le Nôtre, ezért hívják Le Nôtre-féle kertnek is ezt a művészetet, ugye ahol talán vannak, akik úgy gondolják, és a romantika korában, sőt, mert korábban előtte a szentimentalizmus korában nagyon sokan gondolták úgy, hogy megcsúfolása a természetnek, ha a geometrikus formákra nyírjuk a bokrokat, és így tovább. De én nem így gondolom. Én azt gondolom, hogy ebbe egy fantasztikus utópia volt, nevezetesen annak az utópiája, hogy ilyen megművelt kerté fogjuk az egész természetet, az egész világot tenni. Nos, a kertművészettel már vissza is tértem Versailleshoz, és megtehetném Berninivel is, aki idősebb korában egyszer két évig 14. Lajos meghívására Párizsban járt, és megcsinálta a 14. Lajos egyik legcsodálatosabb portréját, amelyet ma a Versailles palotában őriznek, és amely az egyik leghihetetlenebb hízelgésnek a tárgya lett, amennyiben az alapjára, tehát a szobor alapzatára, amikor elkészült a szobor, akkor egy alapzatot kellett létrehozni, és akkor Berninének az az ötlete támadt, hogy legyen ez a földgömb, ez az alapzat, amire a 14. Lajos mellszobra kerül, megalkotta ezt a földgömböt márványból, és akkor erre ráírta, hogy túl kicsi bázis, túl kicsi alapzat. Tehát ennél elképesztőbb hízelgés nagyon nehéz volna elképzelni, de valóban másképp kell felfogni ennek a világnak a helyét, ahol ugye abban a csodálatos komédiában, amit Molière írt, Molière is ugye 14. Lajos embere volt, az Embergyűrölőben, amely azzal kezdődik, első felvonás második színjében az ő szerelmi vetétársa, a főhős szerelmi vetétársa mutat egy verset a főhősnek, ugye ez a híres szonett jelenet. Felolvas egy verset neki, arra várva, az udvariasság szabályának megfelelően, hogy hízelgő szavakat fog mondani, és elismeri ennek a versnek az értékeit. Azonban az Embergyűrölő nem ezt teszi, hanem Silánynak, Vacaknak, Üresnek, Hitványnak mondja, és ez olyannyira felgerjeszti, feldúlja a szonett íróját, hogy becsületbíróság elé vonja, és mindenféle rémes és nevetséges dolgokba viszi bele ezt a szerencsétlen embert, aki azt mondja, és ez nagyon figyelemre méltó, hogy ő mindent hajlandó elismerni vetétársal, hajlandó elismerni, egy becsületes ember, úriember, kiváló ember, nagyszerű ember, de azt, hogy jó szonettet írta, azt nem hajlandó elismerni, egy kivétellel, ha a király megparancsolja. Ez nagyon figyelemre méltó. Ugye? Tehát a király hatalma, a napkirály hatalma, az abszolút uralom hatalma még arra is kiterjedhet, Molière szerint, hogy egy rossz versről megváltoztassa a véleményét a kritikusnak. És valóban a királyi udvar az a kultúrának egy hihetetlen centrumává válik. Ugye ott van a klasszikus drámairodalomnak a legnagyobb alakjai, korábban Corneille, aztán Racine, és ott van Molière. Ezek állandóan a király szórakoztatására és az arisztokrácia a szórakozására adják elő darabjaikat. Először az udvarban mutatják be, és aztán mutatják be a városban. Ugye ez a La Cour et la Vie, az udvar és a város itt is megjelenik. Előbb az udvar, aztán a város. Meg kell nyerni az udvart is, de meg kell nyerni persze a várost is. Van néha, hogy ellentétbe kerül a kettő véleménye, de mindig nagyon fontos, és mindig nagyon perdöntő tud lenni magának 14. Lajosnak a véleménye, aki rendkívül lelkesedéssel vesz részt, ezekben néha ötleteket is ad. Például Molière-nek van egy kis sketch-e tulajdonképpen, amely arról szól, hogy egy fiatalember a szerelmeséhez igyekszik, de nagyon udvarias fiatalember, és újabb emberek állítják meg, és térítik el attól, hogy találkozzék a szerelmével, és miután udvarias, ezért mindig újabb és újabb beszélgetésekbe bonyolódik bele, és egy nagy típusok, egy tipológia alakul ki, hogy kik ezek az emberek, akik megállítják. És ebben például a király nyakig benne van, a tippeket ad, hogy milyenek és kik legyenek még az ilyen alakok. Kezdeményező is, és a legfőbb kritikus is. És ez nem csak az irodalomra terjed ki, hanem a képzőművészetre és a zenére is. Ugye nem csak irodalom van, a nagy irodalom van a francia udvarban, hanem nagy zene is van, ugye Lully, operák készülnek, operák születnek, és ott van a festészet is. Most a festészet talán nem a legnagyobb szinten van, egy Le Brun nevű festő, az udvari festő. A maga korában úgy gondolták, hogy a legnagyobbakkal ér fel. És ott van a korszak nagy vitája, az Ancien és a Querel, ugye a vita a régiek és az újak között, de mind a régiek hívei, mind az újak hívei, tehát akik azt mondják, hogy a régit kell utánoznunk, és akik azt mondják, hogy újítanunk kell, mindenki feltétlen és odaadó híve a királynak. És ilyen módon születik meg például Racine-nak az Alexandre le Grand című színdarabja, ugye Nagy Sándor, ez már eleve adva van, ki lehet más a korunkban Nagy Sándor, mint maga a király, a napkirály. Le Brun egész sorozatát festi meg Nagy Sándor életének, amely a Louvre-ban kerül felállításra, és tulajdonképpen ebből a szempontból az is figyelemre méltó, hogy Nagy Sándor ugye egy hódító, aki nagyon fiatalon meghal, de a félvilágot meghódítja, és mint jól tudjuk, vezérei között oszlik meg aztán ez a félvilág, így lesz például a Ptolemaiosoknak a birtoka Egyiptom. De hát ez nem analóg 14. Lajos hosszú uralkodásával, nem analóg a békekorszakkal, és ezért mind Le Brunnek, ugyanakkor nem akarnak lemondani a Nagy Sándorról, aki mégiscsak a legnagyobb hősök egyike volt az ókorban, erről az analógiáról. Ezért lesz Le Brun képeinek is legfőbb témája az, hogy Nagy Sándor megbocsát az ellenségeinek, hogy Nagy Sándor nagylelkű, és akiket halálra kellene ítélni, annak is biztosítja a szabadságot. És Racine korai drámája, a Nagy Sándor is valami ilyesmiről szól, Nagy Sándor mélyen behatol Indiába, ahol az indiai királyok fenyegetve és joggal fenyegetve érzik magukat, és ezek közül az egyik hajlandó lenne Nagy Sándorral szövetséget kötni, a másik, akit Pórusznak hívnak, az mindenképpen meg akar küzdeni a hírért és a névért, és mindez, ahogy a klasszikus drámában lenni szokott, nem csak a kötelesség a harca, hanem a szerelem harca is, ugye itt szerelmek szövődnek, az egyik indiai királynak a nővére, maga Nagy Sándor szerelmes, egy indiai királynőbe pedig a két indiai király, a béke barátja és a harc barátja is szerelmes. A harc elindul, Nagy Sándor győz, Pórusz és ez az indiai királynő felkészül arra, hogy a győztes a dolog természete szerint megalázza, és valószínűleg meg is öli őket, ehelyett nagylelkűen nem csak megbocsát nekik, hanem még koronájukat is megtarthatják. Ugye? Tehát tulajdonképpen nem a legjobb drámája ez Racine-nak, hatalmas és nagyszerű drámákat írt később, de ebben a történetben kevésbé, bár ott van a lovagiság, a lovagi küzdelemnek az eszménye, az is ott van, de a lényeg a békehozó, a béketeremtő, tehát Nagy Sándort úgy kell átalakítani, hogy 14. Lajosra hasonlítson, hogy a fő tulajdonsága a megbocsátás, a nagyvonalúság, a nagy lelkűség. Ez egyébként azzal is összefügg, hogy ez a civilizáció korszaka. A szónak abban az értelmében, hogy öles léptekkel éppen az abszolutizmus vitte előre a civilizálódást, a szónak abban az értelmében, hogy a mindennapi érintkezés, az emberek egymással való érintkezése vált civilizáltabbá. Emlékezzenek vissza, hogy mindannyian, akik olvasták a három testőrt, vagy nézik, mostanában úgy látom, majdnem minden nap lehet látni egy három testőr adaptációt valamelyik televíziós csatornán. Ugye mindig abba ütköznek, hogy a három testőr párbajozni akar, de ott van a Richelieu tiltása, nem szabad párbajozni. Ez a kaland regényben ennek más a funkciója, mint a valóságos életben. Mert valóban a civilizálódásnak egy fontos eleme volt, hogy ne párbajokkal intézzük el a ügyeinket, a konfliktusainkat, hanem tereljük azokat jogi útra. Ugye egy nemesi világban, és Dumas ezzel a világgal rokon szenvezik, még a 19. században is, egy nemesi világban mélyen megvetik azokat, akik pereskednek, akik prókátorokhoz fordulnak, akik csűrcsavar, ugye ez már a középkorban is a prókátor, aki a csűrcsavari prókátor, az a nevetséges figurával velük, de ha meggondoljuk, ez a civilizálódásnak egy nagyon jelentős útja. Ne párbajozz, ne úgy döntsd el a dolgokat, hanem racionális érvekkel, amelyet egy jogilag formalizált világ kínál előd. De persze azt is mondhatjuk, hogy maga a párbaj is már a civilizálódásnak egy formája volt, mert a párbaj a maga ritualizált formájával, a tisztelgéssel, hogy csak megadott pillanatban és megadott módon lehet szúrni, és így tovább. Ez a szabályrendszer, ez egy hatalmas civilizációs előrelépés volt ahhoz, hogy valaki mögé surrantam, és egy hatalmas husánggal fejbevágtam, és így módon öltem meg. Ugye? Tehát itt egy civilizációs folyamaton megyünk állandóan keresztül, és ebben egy nagyon jelentős lépés az abszolutizmusnak a civilizálódása. Ez olyan dolgokban jelentkezik, mint az étkezésnek a civilizálódása, a villának a használata, az étkészlettel vagy evőeszközzel való evés, a zsebkendő megjelenése, amelynek a segítségével kifújhatom az orromat. Ezek mind civilizatórikus eredmények, és ebben a civilizatórikus vívmányoknak a része természetesen a kultúrának az a hihetetlen kifinomodása, amely a klasszicizmus világában bekövetkezik. Arra gondoltam, hogy mint egy befejezésül egy kis részletet néznék meg az Andromaké című Racine drámából. Andromaké Hektornak, a trójai hercegnek, ugye Priamos fiának, Priamos egyik fiának a felesége volt, és Hektort ugye megölik a trójai háborúban. Ebben a drámában, a Racine Andromakéjában Andromaké egy nagy, hatalmas dilemma előtt áll. Az egyik oldalon ott van a győztesek egyikének a szerelmi vágya iránta, a győztes Achilles fia, ugye Pirhus, aki feleségül akarja venni. Tehát a hűség Hektorhoz, a halott Hektorhoz áll az egyik oldalon, és a másik oldalon pedig az, hogy Hektornak és Andromakének van egy fia, akit meg akartak ölni már Trójában, de ő neki sikerült megmenteni ezt a fiút, és eljutott, ahol tulajdonképpen egy rabnő státuszában van Pirhus országában, állandóan fenyegeti, mert a görögök követelik ezt a fiút, ezt a gyereket, aki egy kisgyerek, egy egész kicsi gyerek. És tulajdonképpen egy módon tudná megmenteni, ha engedne Pirhus szerelmének, és feleségül menne hozzá. Ez a drámai konfliktus. És Orestész, aki a görög, egyesült görögöket képviseli ebben a drámában, és megjelenik, hogy követeljen, hogy adja ki ezt a gyereket, aki ugye Hektor fia, és ilyen módon Trója dicsőségének egy esetleges későbbi megmentője, szól így. Mielőtt megszólal hazám üzenete, megköszönöm, hogy épp engem küldtek ide, s láthatlok ú király személyedért, de főkép, mint Achilles fiát, s Trója fölperzselőjét. Mint atyádéit úgy csodáljuk tetteid, ő Hektort verte le, te Trója tornyait, boldog hős érdemed érvet 100 érfezgülest, csak Achilles fia pótolhatta Achilleszt. De amit ő sose tett volna te, miként, fáj látnunk, véded az átkos trójai vért, és gyászos irgalom lopakodván szívedbe, a hosszú háborút még most se fejezed be, nem tudod már Hektor, hogy sújtott és hová, tizedelt népeink emlékeznek rá, lány és özvegy felé neve is borzadályt hint, és az egész görög világban egy család sincs, amely boldogtalan fiám nem követel férjet, apát, akit Hektor vett tőlük el. S ki tudja-e, fiú, még mit nem fog még mivelni, látni fogjuk talán kikötőinkbe törni, ahogy apja vetett, láttuk üszköcs tüzet, flottánkra, melyet a vizen is kergetett, megmondhatom, uram, hogy a gyanúm mire gondol, épp jóságod miatt tarthatsz a jutalomtól, s a kígyóban, akit most kebleden nevelsz, hálaképp még talán a gyilkosodra lelsz. Tedd meg tehát, amit mi véreit kívánunk, biztosítsd életed, biztosítsd bosszú vágyunk, öld meg a született ellenséget, aki téged megrontva fog Mireánk rontani. Itt Orestész azt kívánja, hogy egy vagy két éves kisfiút szolgáltasson ki ez a görög király, aki Achilles fia, Pirhus, szolgáltassa ki, hogy ők megölhessék. És ezt azért kell megölniük, mert ha felnő, akkor ő fog bosszút állni. Ez tulajdonképpen az az érdekes ebben, hogy ugyanez az érvelés 250 évvel később majdnem szó szerint elhangzott. Ez pedig akkor történt, amikor Himmler Lengyelországban összehívta a SS legmagasabb rendű vezetőjét, és egy titkos beszédet tartott előttük, amit nagyon jóval később került nyilvánosságra. Van egyébként rádiófelvétel is róla. Ez a beszéd arról szólt, hogy ugye akkor már a zsidó üldözés abszolút magas szinten van, és ugye az tulajdonképpen a gyilkosságok azok az orosz fronton kezdődtek, ahol falvakat, zsidó falvakat írtottak ki, gyerekeket, asszonyokat sem kíméltek, ugye, ami hát ellene mond a katonai etosznak, ugye, az ellenséggel harcolok, de asszonnyal nem harcolok, gyerekkel nem harcolok. Himmler azt mondja, hogy ezt ő nagyon meg tudja érteni. Nekünk itt azt mondja, nagyon patetikusan, hogy nekünk szörnyűségeket kell itt megcselekednünk. Gyermekeket kell megölnünk, ártatlanokat kell megölnünk. De meg kell tennünk, mondja Himmler, mert ezek a gyermekek fel fognak nőni, és bosszút fognak állni a szüleik haláláért, a mi gyermekeinken és a mi unokáinkon. Egy hihetetlen pillanat a második világháborúnak. Himmler Ért, itt egy, ugye ez, ugye nem minden német szörnyetek természetesen. Ha elolvasnak számos dokumentumot arról, hogy milyen nehéz volt embereket ráállítani parancsal arra, hogy gyerekeket öljenek. És itt meg akarja erősíteni Himmler azzal, hogy ennek a pátoszával igen, szörnyűségeket kell csinálnunk, de ezt a nemes cél érdekében tesszük gyermekeink védelmében. Ugyanez az érvelés van itt Rasinnél. Pontosan ugyanez az érvelés van, Orestész azt mondja, hogy azért kell ezt a Hektornek ezt a egy vagy két éves fiát, egy gyereket, egy pici gyereket elpusztítanunk, mert felnő, és el fog bennünket pusztítani, a veszély írmagját kell kiirtanunk. De természetesen ez csak egy hang ebben a drámában, és a dráma nem ezzel fejeződik be, hanem Andromaké győzelmével, és Andromaké marad a színen, megmenti a gyermekét, nem fog ez a gyermek elpusztulni, és ebben a tekintetben azt lehetne mondani, hogy a civilizáció győzedelmeskedik ebben a drámában is. Egy példa a sok közül a barokk költészetnek, barokk művészetnek a politikai értelmezhetőségére, politikai lefordíthatóságára. Tulajdonképpen nem is tudjuk megérteni az egész nagy barokk művészetet, ha ezt a politikai elemet kivonjuk belőle. A következő évszázad, amely már a művészet emancipációnak az évszázada lesz, az éppen azzal fordul a barokk ellenébe, hogy az a trón és az oltár művészete. Ja, tehát egy politikai és egy vallási propaganda küldetése van. Valóban propaganda, de a szónak a legnagyobb, legnemesebb vagy legművészibb értelmében, ahogy amikor még nem fenyegeti a művészet autonómiája. Mihelyt a művészet autonómiája megjelenik, a propaganda ugyanazok közé, a gyanús és problematikus szavak közé kezd tartozni, mint a megrendelés, amit kezdetben említettem. Éppen azért, mert meg kellett alapítani a magát a művészet autonómiájának, ezért a barokk nagyon rosszul járt. A 18. század egyszerű klasszicista ízlése, a legsúlyosabb ízlés Gixernek a barokkot tartotta, a művészet megrontójának nevezték a mértékadó művészetfilozófusok, Shaftesbury-től Winckelmannig bezárólag, ami a képzőművészetet illeti, ami pedig a irodalmat illeti. Ugye Lessing volt az, aki teljes erejéből támad neki egy évszázaddal később a francia klasszicizmusnak, Corneille és Racine világának, egy hatalmas harcot vív ennek a klasszicizmusnak az alapvető dogmájával, a hely, az idő és a cselekmény egységével, és egész más irányba viszi a dramaturgiát, ugye Shakespearehez irányít a Racine és Corneille ellenébe, de a helyzet az, hogy ne engedjünk ennek a sugallatnak, nem azért, mintha Shakespeare-t kisebbíteném, de Racine a legnagyobbak egyike. És nem is olyan rég erről egy szép és érdekes magyar könyv született, Jákfalvi Magdolna tollából Racine drámái, amelynek az a címe, hogy a félrenézés esetei, erre felhívom a figyelmüket. Köszönöm szépen.
Elhangzott Rádióegyetem, a barokk korszaka, Radnóti Sándor, politikai esztétika, az ELTE BTK-n 2012 tavaszi félévében elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.